Salát vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál első napján. A beszélgetés előtt szeretném felhívni a figyelmüket, hogy vegyenek részt a Margó Polc játékon. Egy könyvet vásárolnak a Buklán stadnál, és akár egy évnyi olvasni valót nyerhetnek. És akkor a következő programunk az idén harmadik alkalommal átadott Mastercard alkotótárs irodalmi ösztöndíjának a nyerteseivel folytatott beszélgetés lesz. A díjazottak Kerbel Balázsi, Zilai Anna, a nyertesekkel pedig Vas Norbert fog beszélni. A szerző beszélgetés után közvetlenül a folyosó elején található dedikáló asztalnál fognak dedikálni. Jó szórakozást kívánok!
Köszönjük szépen, Anett, és üdvözlünk mindenkit nagy szeretettel. És hát először is gratulálok nektek a Mastercard alkotó társ ösztöndíjasainak. Azt néztem, hogy éppen napra pontosan 5 hónapja volt az május 12-én, amikor kiderült országvilág számára, hogy ti lesztek az idei díjazottak. Először arra kérnélek benneteket, illetve arra bíztatnálak, hogy egy picit ebbe a pillanatba, hogyha visszatudtok helyezkedni, megvan-e az a pillanat, amikor kihirdették a neveteket, és hogy mit éreztetek akkor, amikor számotokra is egyértelművé vált, hogy a shortlistesek közül is a zsűri a ti könyvterveteket támogatja, és ti lesztek idén a Mastercard alkotótárs ösztöndíjasai.
Én is jó napot kívánok mindenkinek. Hát két érzés kavargott bennem. Az egyik nyilván egy hatalmas öröm, másrészt pedig előbújt rögtön az impostor szindrómám, és rögtön megveregett a vállamat, hogy szerintem rosszul hallottad. És nyilván tovább gondolva az foglalkoztatott, hogy valami, amit évekig hordoztam magamban ennek a kötetnek az ötletét, amit erre a pályázatra írtam meg, aztán kristályosítottam ki, és hát az így megütött, hogy jó, akkor ezt most tényleg meg kell csinálni. Szóval kihívás elfogadva.
Balázs, neked?
Nekem is hasonló élményeim voltak, hogy egyszer egy örömöt éreztem, és egy nagyon nagy meglepetéses öröm volt. Másrészt önnek tényleg volt egy sok is kísérte, egy kicsit ilyen jó értelemben, hogy hát ez így, tehát hogy ne kellett küzdenem végül is ezzel az élménnyel, hogy úgy egy nagyon izgalmas terc volt, de alapvetően egyébként örömöt éreztem, még tényleg így nehéz egyébként visszaidézni pontosan, hogy mi történt azokban a pillanatokban, de egyszerre éreztem egyfajta felszabadultságot, örömöt, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak lehet az életemben, és tényleg egyszerre volt egy ilyen az a fajta felismerés, hogy akkor ez most így tényleg megtörtént, és hogy ez tényleg így történt. Tehát hogy egy ilyen sokféle élmény kavargott igazából a fejemben, amikor ez megtörtént.
Akkor azt javasolnám, hogy ezt a nagyon kavargó, nagyon összetett pillanatot fagyasszuk meg most egy időre, és ha megteszitek azt, hogy egy kicsi bemutat, illetve egy kis ízeítőt adtok azokból a szövegekből, amik már erre az ösztöndíjra beadott pályázatokban olvashatók, akkor azt köszönöm, hogyha olvastok fel most egy rövid részletet.
Felolvasom a kötet koncepciónak az első szövegét, amely ennek a narratív vers ciklusnak vagy vers folyamnak gyakorlatilag a kezdete. Verdi Vend vonattal érkezett. Pálott kupéban ült, póznák suhantak odakint, erdők, néha fehér kábelek hullámzottak a hidakon. Az ég apró szünetei, vagonfélelem. Nyújtóztak a sínpárok, minden állomás csak kicsiny bódé volt a salakos tájon. Aludtak a kadátok, a táskák, rejtett zsebek kókadoztak, az ablakban pedig kék lett a nyílótér. Verdi Vend az úton szendvicset evett, gyűrödött a fehér szalvét a kezében, tárult a félbevágott zsömle. Piros üléstárnák, kotár türelem. és a sűrűsödő falvak, szaporodó plakátok, háztetők, ritmikus villanyoszlopok, hosszú kénények, cseretek, veszteglő tehervagonok, sütledőnezők. Éppen aludt volna Verdiben, mikor a végállomáshoz ért. Villantak az üvegablakok a tájaudvaron, napfény a kosz körül. Mi ez a város, gondolta Verdiben, idenál többször is megérkeztem. Öltönyét megviselte az utazás. Odébb csak egy kisebb boltnyűsgése látszott, valaki újságot vett, és most a szatyrába tömte. Mindenki ágált, kiadált, mégis lapult az utasok oldaloknak az óriás kijáratok felé. Délelőtti idő, enyhe szél. Már elmaradoztak a digitális kijelzők, a kapu körül sebregetett valaki. Távozás füst. Nézd a hideg betont. Talicska mögött hunyorgott a fal. És a nap hirtelen ömlött a lépcsőre, a netsző város Verdivendre nézett. Átlagos forgalom 11 körül.
Köszönjük szépen.
Én pedig két rövidebb vers szöveget fogok felolvasni, szóval ezek nem a készülő regényből vannak. Közeledem. Ahogy elsuhanunk, az erdőn át a lemenő napsorozat lövése. A menetszél is belém engedi utolsó tölténytárát. A periféria centruma csak a periféria perifériájáról nézve centrum. Egyéb iránt ugyanaz a szomorú dac. Magányos rutinok és ezek közössége. Nincs mire büszkének lenni, és szégyelni sincsen mit. Legnagyobb tévedésünk, legnagyobb bűnünk is egyben. Utolsó kép. Vihar előtti csend kék tekinteted nem emeled rám. Nem merek felnézni többé. Pihentetem íriszem ázott cinegéit. Énekszavuk égzengés, szárnyfesztávuk villám. Kitekerem nyakukat a szemfedél vaksötétjén.
Köszönjük szépen. Anna, nálad a tekintet és a nézés, amit a második szövegben domináns volt. Balázs, a te szövegedben pedig, amit felolvastál, az utazás, a megérkezés, és arra hívnálak benneteket, hogy ezek mentén, a fogalmak mentén most utazzunk vissza, vagy nézzünk vissza abba az időbe, ahol ez az egész történet elindult, ahol most tartotok. És én összegyűjtöttem pár olyan kulcsfogalmat, vagy ha tetszik, momentumot, motívumot, ami talán mind a kettőtök pályájára érdekes, vagy pedig mind a kettőtök pályára szempontjából releváns lehet. Az első ilyen fogalom az a sárvári táborok, hiszen ha jól tudom, akkor mind a ketten voltatok Sárváron táborozók, és az is egy közös pont, hogy ugyanabban az évben születtetek. Nem tudom, hogy ebből az is következik-e, hogy egyszerre táboroztatok Sárváron, vagy pedig elkerültétek akkor még egymást. Meséljetek egy kicsit arról, hogy milyen volt megérkezni Sárvára, hiszen azért azt lehet mondani, hogy a magyar irodalomban az egy ilyen klasszikus belépőt jelent, tehát aki már ott Sárváron jelen van, díjazott, annak az irányában nagyon nagy reményei vannak nekünk olvasóknak. Úgyhogy meséljetek erről az élményről, hogy mi az, ami benneteket fogadott Sárváron, és hogyha van ilyen, akkor arra is kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami esetleg elkísért azokból az időkből. Vannak-e akár személyes kapcsolatok, amik azóta is tartanak? Szóval a Sárvár élményetekről kérdeznélek benneteket.
Igen, én 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban voltam Sárváron, úgyhogy éppen elkerültük egymás Balázsral, és én egy vidéki kisvárosban nőttem föl, ahol ugyan sokat olvastam, de nem találkoztam kortárs irodalommal korábban, és bekerültem a sárvári író-költő találkozó kereteibe, és az volt a teljesen megdöbbentő, hogy egyszerűen maga az a felismerés, hogy van kortárs irodalom, hogy léteznek írók, hogy mások is írnak, hogy más nyelven szólal meg a kortárs irodalom, mint a gimnáziumi tankönyvben olvasott klasszikus, kanonizált szerzők. És ennek megfelelően az első évben én még egyébként formaversekkel pályáztam, és az akkor szerzett élményeim és szövegélményeim alapján teljesen megváltozott utána, hogy hogyan, hogy mi ez a versnyelv, ami elkezdett működni bennem. És emellett még hozzá kell tennem, hogy én ott tanultam meg a műhely munkának a kultúráját úgy igazából. Tehát korábban is írtam verskritikát, vagy verselemzést, de az, hogy egymás szövegeiről élőben, real-time beszéljük a keletkezését követő néhány hétben, az nekem ott volt új tapasztalat.
Ez nekem is egyébként, én 2010-ben voltam, és nekem is egy ilyen hasonló tapasztalatom volt, hogy a műhelyezés az egy nagyon fontos dolog volt, hogy velem egykorú szerzőkkel, velem egykorú versírástéten elkezdő emberekkel beszélgethettünk a szövegekről, arról, hogy ki mi érdekelni ilyen szerzőket olvas. Ez is nagyon érdekes volt, illetve hát én a Sárvári távodba úgy érkeztem, hogy közben nem sokkal azelőtt kezdtem el járni Budapesten Kukorelli Endre író szemináriumára, és közben részben Marnó János író szemináriumaira, illetve így egyéb versekről való beszélgetéseire, és ez nekem akkor így valahogy együtt zajlott le az életemben ez a sok műhelyezés, és ez úgy összességében akkor egy ilyen nagyon nagy tehát egy ilyen nagyon nagy felismerés és így tapasztalat volt úgy általában az akkori indulásomkor, amikor elkezdtem komolyabban versírással foglalkozni, és egyébként ez nekem is való, tehát nekem is tényleg ez a kortárs irodalom élmény, hogy ez tényleg, hogy most van egy másik nyelv, hogy a kortárs írók nem úgy beszélnek, nem olyan módon gondolkodnak, ahogy a tankönyvi iskolában tanult szerzők, mert addig azért nekem, tehát mondjuk ilyen 2008-2009-ig, ameddig el nem kezdtem ilyen szemináriumokra járni, alapvetően nekem is az iskolai irodalom, és főleg hát a modern magyar irodalom kezdetei, a nyugat generáció volt lenne egy ilyen nagyon nagy erős hatással és ilyen motivációval, erővel, de az tényleg nagyon izgalmas volt felfedezni, hogy tényleg ez a jelenkorban is ugyanúgy zajlik, és ugyanúgy alakulnak, a beszédmódok változnak, és valahogy ez így együtt történt, ez a három dolog, vagy több szerzővel, erre a tárlóddal való megérkezés. Úgyhogy ezt így azt tudom mondani, hogy ez bennem valahogy így vegyesen, így szinte mindegyik tapasztalat egy fontos állomás volt.
Nagyon fontos fogalmakat említettek, amik tulajdonképpen egyébként még akár a mostani ösztöndíjig is elkísérnek. Ez például egy műhely munka, az most délelőtt is zajlott egy közös gondolkozás itt a Mastercardos shortlistes csapattal. Arra lennék nagyon kíváncsi, mert hiszen ha már az első köteteitekre, a bemutatkozó köteteitekre gondolok, akkor ugye itt mind a ketten említettétek, Balázs, te azt mondtad, hogy a nyugat volt egy ilyen fontos mondjuk így inspiráció, vagy egy ilyen nagy rádöbbenés a kortársak mellett. Anna, te pedig megfogalmaztad, hogy magad először ugye formaversekkel jelentkeztél Sárvárra. Viszont, hogyha a köteteitekre gondolok, akkor ott már kevésbé csengő-bongós, sőt, ugye annál egészen szabad verseket olvashatunk egytől egyig a könyvben, és Balázs, nálad is csak itt-ott fordulnak elő belső rímes megoldások. Milyen hosszú folyamat vezetett addig, hogy ugye itt mondtátok ezt az új versnyelvekre való ráismerést. Mennyiben kötődött ez ahhoz, hogy tényleg akkor bekerültetek ebbe a kortárs irodalom zajlásába? Mennyiben volt az számotokra egyértelmű, vagy mikor vált pontosabban egyértelművé, hogy amikor már kötettel teszitek le a névjegyeteket, az már nem egy rímes, összecsengő, sorvéges versek lesznek benne, hanem annál sokkal szabadabb formákat szeretnétek belakni.
Igen, szóval a formaversek szerintem nagyon, nagyon izgalmas kihívást jelentenek, mondjuk amikor az ember elkezd verseket írni, és én nem gondolom azt, hogy én úgymond ettől megszabadultam. Szóval ez egy tök érdekes kérdés, mert pont amikor megjelent a kötetem, akkor a Babicki Tibor feltette azt a kérdést, hogy és miért nincsenek benne formaversek, vagy valami ilyesmi. És akkor én azt válaszoltam, hogy de hát csak formaversek vannak benne, csak ezek a szövegek a saját formájukat írják meg, ami nyilvánvalóan kiforgatása annak, hogy mit értünk formavers alatt, mert nem rímesek, nem úgy szerveződnek, de szerintem nagyon fontos nálam az, hogy megtaláljam egy szövegnek azt a formáját, ahol azt érzem, hogy minden szó a helyén van, minden kép a helyén van. Igazából ez a pontosság poétikája, amit itt szerettem működtetni az első könyvben, és a gondolatritmus az ugyanúgy meg tudja adni szerintem egy versnek a formát. Úgyhogy nálam, amint bekerültem Sárvárra, akkor ez egy annyira radikális élmény volt, szövegélmény volt, hogy el lehet hagyni a formákat, hogy akkor így utána rögtön. És az is egy tanulási folyamat, hogy akkor megtalálni ténylegesen azt a formát, ami aztán végül ilyen előzetes formák nélkül működtethető.
Nálam is, amikor először elkezdtem verseket írni, akkor nagyon érdekeltek a formák. Én főleg ilyen jambikus verseket próbáltam írni, illetve amit nagyon foglalkoztatott egy időben, az a hexameter, és próbáltam hexameterben verseket írni. Ebből az első kötetemben, az Alszom rendszertelenülben van is egy példa erre, de miközben említettem a nyugathatást, nekem mindig is egy kvázi ilyen párhuzamosan rán egy nagyon erős hatással volt közben a kassáki versvilág is, és ahogy kicsit haladtam a versírással, és a kortárs tendenciákat is láttam, úgy egyre inkább én is a szabad vers felé tolódtam, meg úgy is éreztem, hogy gyakran ahhoz a versnyelvhez, amit használok, ahhoz nekem fontos, hogy a szöveg egy saját ritmust, egy saját belső utat találjon magához, és ehhez nekem néha szükség volt ahhoz, hogy a szöveg maga alakíthassa ki a saját lélegzetét, terét, formáját, és ebből a szempontból nekem a szabad vers az egy ilyen fontos állomás volt, de hogyha így jobban belegondolok, akkor nem is feltétlenül foglalkoztatott talán az első időszakban az, hogy szabad verseket vagy kötött verseket írok, hanem inkább maga az a fajta mozgás érdekelt, hogy a vers hogyan tud mozgásokat, hogyan tud valami fajta dinamikát kifejezni. És ezzel együttán egy érdekes élmény volt nekem, hogy én a keleti költészetet is elég sokat olvastam akkoriban, és mind a perzsa irodalomban, mind a kínai irodalomban találtam olyan szövegeket, amik ezt a mozgás vágyamat, vagy azt, hogy a szöveg az valami fajta oldódást, mozgást, folyamatos ide-oda hullámzást fejezzen ki, azt ott nagyon erősen megtaláltam, ott nagyon sok erre vonatkozó inspirációt találtam, és azt hiszem mindez a tapasztalat így együtt vezetett el oda, hogy inkább a szabad vers és a szabad ritmus alkotás felé tolódtam el.
Amikor rólatok van szó, akkor evidensen költőként beszélünk rólatok, hiszen verses kötetek fűződnek a nevetekhez, de amikor próbáltam ilyen közös motivumokat találni az életpályátokon, akkor találtam valami olyasmit, amit úgy fogalmaztam meg magamnak aféle munka hipotézisként, hogy a rejtett prózaszál, ami nem is annyira rejtett, csak talán nem annyira nyilvánvaló azoknak, akik mondjuk a köteteiteket ismerik. Balázsról azt tudni kell, hogy mielőtt megjelent az Alszom rendszertelenül, vagyis az első verses kötete azelőtt magánkiadásban egy regényt közölt, tehát itt nálad itt van ez a kvázi rejtett prózaszál. Annánál pedig találtam egy interjút, amiben arról beszélsz, hogy tulajdonképpen a te első verses köteted egy kis próza szövegből bomlott ki, vagy legalábbis ott találtál rá arra a gravitációs pontra, ami voltaképpen meghatározza a verses kötetedet. Arról kérdeznélek benneteket, hogy az mikor dőlt el, hogy ti versíróként jelentkeztek elsőként, hogy versíróként írjátok be magatokat a magyar irodalom történetében, és mennyire volt evidens az, hogy a bemutatkozások azok már mindenképpen versek lesznek?
Nekem igazából ez a magánkiadásban megjelent regény, amit mondtál, ezt egy barátommal írtuk az általános iskolában, Honpót Sedestyénnel közösen, és ez egy kalandregény, vagy hát ilyen kalandregény paródia volt, de valóban, amikor így ezt befejeztük, negezett ilyen 15 éves koromban ez magánkiadásban megjelent, akkor azután én nagyon hosszú ideig, utána így egyáltalán nem akartam prózát írni, és igazából hosszú ideig így nem is volt nyilvánvaló, hogy én szeretnék később irodalommal, már hogy tevőlegesen irodalommal foglalkozni, és amikor legközelebb ért egy ilyen sokkal erősebb irodalmi hatás, az viszont már a költészet felől volt, és akkor valahogy egyszerűen magától elindult az, hogy inkább a versek felé próbálkoztam, meg inkább verseket igyekeztem írni, mert egyszerűen olyan erős hatások értek inkább a költészet felől az irodalmi olvasmányaim során, hogy az egyszerűen ebbe az irányba lendített, és tényleg egyébként olyan módon lappang ez a szál, hogy most az új kötet koncepcióm, amiből olvastam részletet, ez is nyit a próza felé, tehát van egy narratív szál a kötetben, és hát a második verses kötetemben, a Conquest-ben, ami jelenkornál jelent meg, ott is már egy ilyen számítógépes játékok által generált térden játszódik egy ilyen kicsit ilyen áltörténettel, vagy történetkezdeményekkel benne. Valamilyen módon mindig inspirált az, hogy történeteket, vagy főleg nem is a történet, hanem a világnak a generálása, tehát hogy egy világot építhessek fel, a nyelv segítségével egy világteret rendezhessek be, ez mindig nagyon, nagyon érdekelt, és lehet, hogy ez az a lappangó szál, ami ilyen módon a prózai jellegében előjöhet a szövegeinek.
Igazából nálam nem eldőlt, hogy lírával fogok debütálni, hanem amikor Sárvára bekerültem, akkor először az első két évben versekkel kerültem, és az utolsó évben prózával. Szóval írtam mindkét műnemben, de alapvetően költőként tekintettem magamra, és azt is gondolom, hogy főleg költői logika mentén írom a verseimet és a prózát is. És hogy ez a kettő valahogy egymással párhuzamosan működik. Az, hogy prózistaként én személy szerint most később jelentkezem, ez annak is köszönhető, hogy úgy érzem, hogy valahogy szükségem volt erre az elmúlt egy évtizedre, szóval, hogy egy próza világot megteremteni, az szerintem egy olyan komplex kihívás számomra, amihez kellett rengeteg olvasmány, rengeteg élményanyag, és egy csomó olyan tanulási folyamat, amik nélkül én személy szerint biztos, hogy nem vágnék bele abba. Illetve hát írtam prózákat, és egyszerűen ezeknek mindig a lélegzetvétele, hát egy rövid terjedelmű prózák voltak, volt elejük, közepük, végük, és valahogy nem akartak tovább folyni, nem láttam, hogy hogyan lehetne őket tovább görgetni, inkább helyzetleírások voltak, jegyzetek, tárcák, és most érzem azt az összes belső kételjem ellenére, hogy lehet, hogy valamiről tudok mondani valamit. De még ez se biztos.
Hát bízunk benne, és várjuk ezt a próza kötetet is. Nagyon érdekes, hogy Balázs, használtad a világépítés kifejezést, Anna, te pedig arról beszéltél, hogy kell a távlat ahhoz, hogy megéri arra, hogy prózai világot tudjál te is építeni, és egy kicsit erre is gondoltam, hogy rávilágítanék, hiszen abszolút nem evidens, azt gondolom, a 21. században az, hogy mind a ketten elméletek között is roppant pallérozott vagytok. Tehát azon túl, hogy szerzőként jelen vagytok a szép irodalmi mezőben, azon kívül kutatóként is, Balázsnál főként irodalomtörténettel foglalkozó kutatásokról, illetve publikációkról tudok, annak pedig főképpen a képzőművészet, vagy pedig a művészet, történet és elmélet terén vagy ugyancsak nagyon aktív, sőt ugye képzőművészi tanulmányokkal is vannak már a hátad mögött. És arra lennék kíváncsi, hogy ez a fajta elméleti háttér, amivel bírtok mind a ketten, mennyire jelent előnyt, vagy akár mennyire jelent interferenciát akkor, amikor szép irodalmat ültök le írni, alkotni? Mennyiben szükséges ahhoz, hogy képbe legyetek a kortárs tendenciákkal? Nehezíti ez, vagy éppen könnyíti bennetek a szép írót, hogy láttok a pályán, sportnyelven fogalmazva?
Ez egy nagyon jó kérdés szerintem. Én képzőművészként végeztem, és gyakorló képzőművész is vagyok, és a MOMÉ-n doktorálok. És hát én azzal szembesültem az első könyv írásának az utolsó folyamatában, hogy ez a fajta elméleti rálátás egy nagyon megtermékenyítő hatással volt azokra a szövegekre, és így állt végül össze az első kötet. És azt gondoltam, hogy ez nagyon jó, akkor ebből a perspektívából nézve tudom majd ezt a kötetet valahogy folytatni tovább, és aztán azon mentem keresztül, hogy rájöttem, hogy nem, szóval, hogy nem lehet én nem tudtam egy ilyen elméleti megközelítésből poézist gyártani, és ez egy hosszú folyamat volt, amíg újra a két praxis között valahogy valamiféle egyensúlyt tudtam találni. És hát a képzőművészetben is konceptuálisan dolgozom, de most mégis azt érzem, hogy a kötetnek, a verses kötetnek valójában számomra az jelenti most a folytathatóságát, hogy egy mélyebb, egy zsigeribb, egy tematikusabb kapcsolódáshoz nyúlok vissza az anyaság témájához, ami már megjelent a Bálna nem motívumban is, és hogy ennek a személyesen fontossá váló témának az átemelésével tudom majd folytatni, ami viszont szintén egy ilyen elméletileg reflektált történetmesélés lesz majd, de nyilván teljesen másmilyen módon, mint a verses kötetben.
Balázs, neked miképpen nyújt egyáltalán keretet az a nagyon-nagyon sokféle terület, amivel irodalomtörténészként, tudósként foglalkozol, aminek a feltárását neked köszönhetjük?
Hát nekem szerintem az elméleti tájékozódás, vagy az elméleti ismeretek, azok szerintem egyszerre segíthetnek is valahol a versírásban, de egyszerre akár hátráltatóak is lehetnek, mert olyan értelemben segíthet az elmélet, hogy ha mondjuk egy egyszerű, tehát hogyha sok elméleti szöveget, elméleti irányultságú irodalmi művet olvas az ember, mint mondjuk hozzá nagyon közel áll Szent Kuti Miklósnak a próza világa, és az nagyon sokat segít abban, hogy esetleg nagyon egyszerű asszociációkból, nagyon egyszerű képekből is az ember tovább tudjon lépni, és esetleg más dolgokat meglátni abból az egyszerű képből, és ez akár a versírásban, az asszociációkban segíthet is, hogy termékenyeddé teheti ezt a dolgot, viszont azt szerintem egy nagyon nagy veszély, hogy maga az irodalmi szöveg is túlzottan elméletivé válhat, és lehet, hogy túlzottan egy elmélet illusztrációjává alakulhat át, vagy túlzottan el akar mondani valamit, ahelyett, hogy hagyná a szöveget egyszerűen működni a maga medrében, maga nedrében menni, folyni, és szerintem ez egyszerre egy jó dolog, de egyszerre valahol vigyázni is kell vele, amikor valaki szöveget ír, de az biztos, hogy úgy általában rán eléggé jellemző, ugye talán a gondolkodásomra is az, hogy szeretek inkább ilyen elemzően, analitikusan viszonyulni különböző dolgokhoz, és ez talán a versenyben is talán látszik, hogy sokszor így vizsgálni gondolkodni szeretek dolgokról, és a szereplőik, vagy akik a prózaszerű világomban is vannak figurák, ők is inkább ezt teszik, hogy ilyen irányultságúak a világgal szemben.
Nagyon érdekes, hogy most mondtátok, hogy alapvető mind a ketten elemző típusúak vagytok, hogy szeretitek ezeket az elméleti kategóriákat nem csak megismerni, hanem alkalmazni is. És mégis, amikor rólatok gondolkoztam, akkor ott is találtam egy közös pontot, hogy valamiképpen mind a ketten rákérdeztek, vagy pontosabban segítetek az irodalomhoz eljutni, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon közérthető projektekkel teszitek mindezt. Balázs esetében a Litmus Műhely című podcast sorozat jutott eszembe, annak de pedig tulajdonképpen a képzőművészet talán az egyik első munkád egyike volt az a videósorozat, amit Testtelen tánc címen volt elérhető. Mind a ketten valamiképpen az irodalomra magára kérdeznek rá, vagy valamilyen képpen az irodalomról gondolkoznak. Egy kicsit tegyétek meg azt, hogy bemutatjátok a közönségnek ezeket a projekteket, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas sorozatokról van szó mind a kettő esetben.
A Litmus Műhely, ez egy irodalmi podcast, amit Körtesi Márton barátommal csinálunk közösen, és mindig egy-egy szerzőt hívunk meg, hogy a szubjektív irodalom képéről kérdezzük, hogy ugye mindig úgy kezdődik egy adás, hogy feltesszük azt a kisé, talán ilyen Nintendo-ellenő, vagy ilyen nagyon némileg provokatív kérdés, hogy mi az irodalom, és akkor minden szerzőtől szeretjük hallani, hogy ő erre a kérdésre mit válaszol, vagy mi az, ami elsőnek beugrik neki. És az volt az érdekes tapasztalat, hogy az adások során tényleg eléggé eltérő válaszok születtek, tehát ennek eléggé eltérő attitűdök is jelentek meg, hogy ki hogyan szeret erről beszélni, hogy volt, aki inkább tényleg megpróbált elméleti módon közelíteni hozzá, és tényleg valami, ha nem is igazi, de valami definíciót vázolni, volt, aki a szubjektív, tényleg a saját tapasztalatát kezdte el leírni, volt, aki azt mondta, hogy nem is érdemes ezt így definiálni, tehát aki lényegében azt mondta, hogy ezt nem szeretné ezt így ilyen módon kifejteni, de hát hogy nagyon érdekes volt, hogy kiden ez milyen reflexeket váltott ki, hogy ő mit gondol erről, és úgy általában az adások végén pedig egy ilyen közös alkotómunka jelenik meg, hogy dobókockákkal dobunk ki szavakat, különböző kifejezéseket, szavakat, és azokkal kell közösen egy szöveget, akár verset, akár prózát írni, és valahogy az egész podcast azt talán erre a szubjektív alkotást élményre kérdez rá, és ezt ugye lehet hallgatni a Spotify-on is, és ugye a Sif Online-on jelent meg jó hosszú időn keresztül, és hát nagyon, és hát ugye mindig publikálunk a szerzőkről egy rövid összegzését is a beszélgetésnek is. Nagyjából így ez a kerete tulajdonképpen az adásoknak.
2014-15-ben hoztam létre a Testtelen tánc című videósorozatot, és ez Vörös Sándor a Versről című szövegéből egy idézet, amiről elneveztem ezt a projektet, és ezt most röviden föl is olvasnám. Olvas verseket, oly nyelveken is, amelyeket nem értesz. Ne sokat, mindig csak néhány sort, de többször egymás után. Jelentésükkel ne törődj, de lehetőleg ismerd az eredeti kiejtésmódjukat, hangzásukat. Így megismered a nyelvek zenéjét, s az alkotó lelkek belső zenéjét. És eljuthatsz oda, hogy anyanyelved szövegeit is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül is, a vers belső, igazi szépségét, testtelen táncát csak így élheted át. Ebben a videósorozatban, én ekkor Párizsban éltem egy évet, és olyan külföldi szereplőket kértem fel arra, hogy olvassanak föl egy-egy magyar verset, amit én választottam ki a számukra, akik nem tudtak magyarul, viszont a világ különböző tájairól érkeztek, és ezáltal a különböző kiejtések, nyelvek, akcentusok felől próbálkoztak meg ennek a hangsornak a felolvasásával, és ez egy ilyen folyamat volt, szóval ezekkel az emberekkel eltöltöttem jó néhány órát. Az elején tényleg neki mentek a szövegnek, csak úgy teljesen ismeretlenül, és aztán szépen lassan kialakult egy olyan olvasat, ahol már neki mentek a hangsornak, ledarálták, majd elkezdtük feldolgozni együtt a verset, tehát beavattam őket igazából abba, hogy ez a vers hogyan olvasható, nyilván akkor abban a pillanatban az én értelmezésemben. És akkor ezeket a videókat osztottam meg, ahol ezek a francia, algír, indiai, kébeki, tehát mindenféle helyről, akiket elértem, őket meghívtam ebbe a projektbe, és különböző akcentussal elolvasták ezeket a verseket.
Talán most már sikerült azt körvonalazni, de tényleg csak körvonalazni, hogy mennyiféleképpen gondolkoztok az irodalomról. Most olvasóként szeretnélek benneteket megszólítani. Arra kérnélek, hogy ha lehet egy ilyen részben tulajdonképpen provokatív, vagy de semmiképpen nem könnyű kérdésem hozzátok, hogy az elmúlt hónapokból mondanátok-e nekünk egy olyan olvasmányélményt, ami meghatározó volt számotokra, ami azóta is működik, mozog bennetek, ami akár inspiráló tud lenni a jelenlegi szépírói működésetekre. Mi volt az a könyv, vagy akár lehet ez egy cikk, vagy tanulmány is, amit kiemelnétek az előző hónap olvasmányélményei közül, hónapok olvasmányélményei közül?
Nekem abszolút volt, és nagyon örültem neki. Nagyon szükségem is volt egyébként arra, hogy ehhez a regényhez legyen előttem egy pozitív példa, ami valahogy, tehát éreztem, hogy keresem azt a szöveget, ami most meg tud érinteni, megráz, és valahogy felkészít arra, hogy nekem is meg kell írnom a témámat. És akkor jött velem szembe Hegedűs Vera Ostoba című könyve, ami a Műútnál jelent meg, és 2021-ben ő kapta a Horváth Péter ösztöndíjat. Mindenkinek ajánlom szeretettel. Ez egy olyan kötet, ami egy nő történetén keresztül egyszerűen, tehát egy nyelvteremtő prózakötet, és azt éreztem, hogy ilyet nem olvastam az elmúlt 5-10 évben, ami ennyire... Szóval, hogy egy szerző, akiről igazából előtte nem sokan hallottunk, vagy én legalábbis nem hallottam, megjelent az első kötetével, és teljesen elsöprő olvasmány élmény volt, és főleg ebből a szempontból, hogy valaki ennyire autentikusan, újan, új hangot teremtve a női tapasztalatokról ennyire izgalmasan tud mesélni.
Balázs, neked hasonlóan elsőprő olvasmányélmény?
Én nagyon szeretek ilyen, úgy általában nagyon szeretek ilyen kísérletibb szövegeket, prózát olvasni, és amit most az elmúlt hónapokban is sokat olvastam, ez a Carlo Emilio Garda nevű olasz prózaszerzőnek. Ez a magyarul egyébként a Fájdalomtudata címmel megjelent regénye, ami nekem egy ilyen nagyon inspiráló szöveg volt mindig is, mert, és most is nagyon szívesen olvasom mindig, mert egy olyan típusú, nagyon furcsán burjánzó, építkező prózavilágot csinál, ami engem a lírában, a versben nagyon, nagyon inspirál, és ezt így főleg olaszul egy elég nagy élmény olvasni. Illetve amit szintén nagyon mostanában olvastam, az Thomas Tinchennek a Deépített Hiba című könyve, ami nem olyan vad, mint a többi Pinchon, vagy a Tinchennes új szivárvány, de ugyanúgy egy ilyen nagyon érdekes posztmodern próza poétikát folytat, egy ilyen mozaikszerű elbeszélő világot működtet, nagyon sok szereplővel, tehát gyakorlatilag egy ilyen karneváli regény, és az ilyeneket nagyon szívesen olvasom, mert ugye általában a percepció, vagy az, hogy az ember hogyan magyarázza a saját környezetét, hogyan próbál történeteket építeni, hogyan emlékszik vissza egy korszakra, és ebből hogyan keletkezik valami egész, ez úgy általában engem nagyon, nagyon szokott érdekelni, és az ilyen típusú szövegeket szívesen olvasom.
Most, hogy ahogy leírtad az inherent vice-ot, a beépített hibát, azt teszem, hogy tulajdonképpen nagyon sok szempontból, legalábbis szerintem, visszaköszön ez a fajta építkezés abban, amit most te is megvalósítani kívánsz, a mostani szöveg, illetve kötet terved. Úgyhogy most érkeztünk el szerintem ahhoz a ponthoz, hogyha már ennyi felül megismertünk benneteket, és kaptunk tőletek olvasmány ajánlókat is, amit köszönünk, hogy elmondjátok azt, hogy mi az, ami most dolgoztok tulajdonképpen az ösztöndíj keretében, hogyha erre megkérhetlek benneteket, hogy röviden foglaljátok össze azokat a kötet terveket, azokat a szinopszisokat, amiket a zsűri a legígéretesebbnek ítélt az idei évben.
Hát a kötetnek a munkacíne, a munkacíne az, hogy Szántan a holdas estékre, és ez egy disztópikus térben játszódó, ilyen narratív vers folyam, amiben egy kitalált, de közeledből nem megnevezett városban járnak különböző szereplők, akik valamilyen módon az ebben a városban működő ilyen bürokratikus, túlszerveződő hatalom, túlszerveződő bürokrácia ellen lázadnak, próbálnak tenni valamit, de igazából ez egy nagyon ilyen lagymatag, vagy ilyen félszívű cselekvés, és nem is nagyon tudnak egyébként egymással kapcsolatban maradni, tehát hogy a szöveg nagy része arról szól, hogy hogyan próbálnak bármilyen módon is összetalálkozni, vagy egymással bármilyen módon kontaktusba lépni, ami egy nehézséget okoz nekik. Illetve egy kívülálló figura is van a történetben, aki megpróbálja valamilyen módon összegezni azt, hogy a többiek milyen cselekményeket, milyen dolgokat próbálnak tenni, de ő is a maga módján a saját véleményét mondja el, tehát a saját indulatai, a saját prekoncepciói vezérlik, és ezekből a szólamokból áll össze igazából maga a szövegtér, és ezt szabdalják a különböző szereplőknek egy-egy ilyen szubjektív lírai betéte, tehát hogy a fő szereplőknek van egy olyan szekciója, hogy X mondjuk Verdivendnek a könyve, és akkor ez több részből áll, és a szöveget megtörik ezek a szubjektív reflexiók, amiket a szereplők gyakran egyesztán első szenétben, vagy mintha egy sina lírai beszéd lenne, úgy próbálnak átadni. És akkor így váltakozik tulajdonképpen az ETL-3-as narráció és az ETL-1-es alanyi lírai beszéd. És tulajdonképpen az egész egy ilyen titok körül szerveződik, amely egy elkészítendő űrhajó projektjét után nyomoz, amely el is készül, de a szereplőknek egy része nem hisz ebben.
Az én pályamunkámnak a munkacíme az, hogy Fogak, és ez egy olyan regény, amiben a főszereplő egy fogászati klinikán dolgozik, és pálya elhagyó, mert korábban műkritikus volt és kurátor, szóval képzőművészettel foglalkozott, és ebben a klinikai kontextusban, valamint abban a kontextusban, hogy az édesapja depressziós beteg és ápolásra szorul, találkozik egy másik szereplővel. Igazából a főszereplőről annyit kell tudni, hogy egy 30-as évei elején járó nő, aki hát szembesül azzal, hogy a gyermekvállalásnak a kérdése relevánsá válik az életében. Egyrészt úgy, hogy körülötte boomszerűen mindenki családot alapít, másrészt viszont úgy, hogy ő maga ezzel a kérdéssel nem tud mit kezdeni, főleg abban a társadalmi berendezkedésben, amit egyébként most mi is tapasztalunk így magunk körül, tehát hogy az intézményes keretei egyre kevésbé adottak annak, hogy mondjuk a generációm nőtagjai megfelelő felelősségteljes belátással úgy értékeljék, hogy ez egy olyan kaland, amiben belevágnának. Tehát ezzel a fajta gondolattal, és azzal, hogy nem tudja, hogy mit kellene kezdeni ezzel a témával, találkozik egy nővel, akinek viszont nem lehet gyermeke, tehát a meddőséggel küzd, és ennek a három szereplőnek a sorsa fonódik össze ebben a kötetben, a depressziós apáé, a transzgenerációsan szintén valamilyen módon a depresszióval küzdő lányai, és hogyan annak a kérdése is megjelenik, hogy egy ilyen örökséggel hogyan lehet mondjuk gyereket vállalni. És az ő dialógusuk ezzel a nővel, aki viszont szeretne családot, de nem adatik meg neki, ebből bomlik ki valamiféle olyan párbeszéd, ami aztán az ő történetükön keresztül vezet el a regény végéhez.
A regény végéhez. És azt hiszem, hogy lassan elérkezünk a beszélgetés végéhez is. Anettre nézek, és azt kérdezem, hogy van-e még arra pár percünk, hogy egy-egy rövid szöveget meghallgathassunk még Annától és Balástól. Hogyha igen, akkor arra kérlek benneteket, hogy a beszélgetés végén újra olvashatok nekünk.
Szerelmes vers. Midőn az agy képzelt ostromai alább hagynak, de az elme még nem nyugodott el hullámsírján, alig kivehetően hallatja magát a lélegzet, akkor, s csak akkor, néhány zavarba ejtő másodperc erejéig meghallgattatik. Elérti saját magát a lélegző szervezet. Ilyenkor már nem szüremlik fel az emésztés csatorna hangja, és a csend hűvösében kiderül a vágyról, mégsem éhség volt. Ki gondolta volna, hogy a gyomor többre hivatott. Lyukadásában arcodat látom, hús, gyomorsav, vérvegyes technika 2022, a művész magányos projekcióinak és hiányos önismeretének jó voltából. Az emésztés, melynek célja már nem energiafelvétel és anyagcsere, szövetségre lép a bojdult szívvel, és kölcsönösen felesküsznek a megsemmisülésre. A múzsám vagy, de feministák vagyunk. Egyikünk sem hiheti igazán, hogy ez bók. Ne hidd szívem, az önmagát üldöző elme vágyképének lenni csöppet sem hízelgő. De vajon egytőről fakad-e ösztön és zsiger? Beszélhet-e egy nyelvet, kit minden értékétől megfoszt a pumpálás, és ki ellentmondást nem tűrön pumpál? A savas súvárgás kétségkívül többet tud a tébolyról, mint tárgyáról. Ehelyütt jegyezzük fel rólad. Kerülj el, felejtsd el a nevem. Ha meg kell szólítanod, használj indulatszókat. Tagadd el tőlem, hogy kiejts, mert fekély maradtam a vágyból, lüktetés, melyben arcodat látom. Úgy képzelem, a hajnal pont úgy hasad, ahogy a gyomor felcsörömpöl. Hiába táplálkozom, nincs mit ennem, sejtjeim csatarendbe állnak, s hiányodban visszaszolgáltatják mind mi adatot. A hányás filmes ábrázolása zsigeri röhögés vált ki belőlem. Most mégis, mintha megértenék valamit az összehangolt sejtszintű ellenállásból. Ahogy rángok és öklendem a semmit, a hangot, az áhítatét, hörgök, és ez a hörgés mégis artikuláltan ejti majd ki a neved az éhínség hangján.
Köszönjük szépen!
én az, ezekből a szubjektív részekből, ahol szereplők tesznek lírai megszólalásokat, ezekből olvasnék fel egy-kettőt, illetve itt az egyikben egy képzelt űrutazást képzel el egy szereplő, akinek az a vágya, hogy egy ilyen ezzel a már említett űrhajóval eljusson a nesztességekben, meg a galaxisokban. Nárkó könyve 3. Mikor az első bátrak áttörték az űr sötétjét, a megnevezhetetlen kék sugarakat, látták a csillagok óriás gömbjeit, narancsszín tengereket, ömlő lávát, tűzfolyókat, megnyílt előttük a szabadság új tere, a nem változó és változó, folyton forrongó fekete néj, benne apró kristályokból épült járatok, tejkígyók, hánykolódó nyeldeklő szörnyek, csapkodó jégkarok, és az űrhajó mint burok védte az utazókat. Így értek el a sziklás Antiára, vágyott bolygójukra, hol tavak, folyamok, földrészek ternettek ügyes kezek nyomán, s üde városok szökkentek a siklópartokon. Lent a fű, s fent az üvegtornyok, vezérlő napfénye rajtuk, s az óceán, nejelőd még jégkocka volt, s hűs raktáron pihent, hullámokat vetett az új légkör felé. Csillogó vízfelületek, csúcsos hegyek mindenütt, és a távolság mind bejárható út. Csillagunk sugarát halálunkig látjuk, s minden örömteli hőfoltja, életünk egy perce legyen. Ha csak szikráját is mulasztjuk, vétünk. Csillagsugár érinti a faleveleket, szédülnek a fénytől az ágak. Arcunk akár egy égi test, lendül tovább. És itt egy kis prózai, szintén hasonló megszólalás. Nárkó könyve 2. Kinyílt tér, mint a szétterült tojás sárgája, ahol két kézzel foghatom a sörös poharat, mintha egy rudat ölelnék. Emlékszel? A piros asztalon bizonytalan fénysáv nyúlik. Nézzek a nagyobb kamion felé, ahogy lántája a nappal vetekszik. Ha lécek, hangok összezöldülnek, sziklapontok ütköznek, miközben kóvájgok. Forró pálya udvar, ha erre a terce odasütnek a tágas ablakok. Nincs kedvem bőröndöt húzni, pedig valami ezt kívánja. Azok a kis szürke kitüremkedések a táskán, akár meg annyi állott kupé. Nem kell ide elméleti magyarázat, mert a város légköre, a fehéren süvítő emeletek egymás felettisége, egymás alattisága, szabja meg a bénító és izgalmas kihívás nidenlétét, összetartja a hajat és a tekintetet. Árgus nézés az ital után, reggeli csarnok és éles döntés. Tengek-lengek a helyiségben, végül nem ülök le sehová. Az üveget ütés éri, és rengeteg kis lángá szakad. Világító torony épület. Hajnalban, ha minden autó elindul, aznál viszonyrendszer. Kilövésre állok, noha ülök. Amikor tálcát tolnak elém, amikor kikívánkozom, robogó zöld csík virít a szememben. Egy kis teherautó emblémája. A kétek szétzúznak valamit, kihelyezett kéternyők. Íz lett a briós, milyen volt a fehér cukor. Hútra könyökölök, és csak remélem, hogy nem történik semmi. Akár a labda, akár a fém, akár a felmelegedett fal. Négyzetrácsos terítők sötétkék, világosabb kék és fehér négyzetei. A mellettem ülő egy javaslatot tesz, a kenyér megáll, majd tovább szántja a levegőt. Kint a tűző július, mindenki lődörög a saját szándéka szerint. Aki végzett a dolgával, lassan enyhén kocogva halad az egyenesen. Nem lesz hosszú nap, bár a hőmérséklet valami ilyesmit vetít előre. A sörnek lehet karamelles íze. A probléma mégis az, hogy a kihívás jellege tisztázatlan. Vannak ezek az emeletek, a szín, a süvítés, esetleg a szájba hatoló hideg, az utak, de kevés, és mégis elég sok ahhoz, hogy értelmetlenül beszéljek, folyton rátaláljak a kellő fordulatra, aztán csak idegesen nézelődöm, bámulok ki az ablakon. De a javaslat megrettent és megbabonáz, az asztalterítő villan egyet, két kamion pislog össze odakint. Újjamon lehelletnyi hűs. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és most már a beszélgetés végére érve szeretném megköszönni mind a kettőtöknek ezt a beszélgetést, hogy egy kicsit beavattatok a készülő műbe, hogy benézhettünk a motorháztető alá, és azt gondolom, hogy az itt ülők nevében is mondhatom, hogy izgatottan várjuk ezeket a kéziratokat. Úgyhogy először is még egyszer gratulálni szeretnék Szilahi Annának és Kerber Balázsnak, és kíváncsian várjuk a készülő kéziratokat. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük mi is szépen a beszélgetést, és akkor a dedikálás pedig a folyosó elején a kamaraterem mellett található helyszínen lesz. További jó szórakozást!